Ó Hasfogyunk. Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Ámen. Énekeljük Isten dicsőségére a 279. ének első, harmadik és negyedik versszakát. A 279. ének első, harmadik és negyedik versszakával dicsőítsük Istenünket. A 279. ének első versszaka így kezdődik. Jézus Krisztus szép, fényes hajnal. Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Jeremiás próféta könyvének első részében, az első rész negyedik versétől a tizedik versig eredő szakaszában. Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, az első rész negyedik versétől a tizedik versét. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igényem. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Kegyelem Istene, tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk. Íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseire. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. A 89. Zsoltár első és negyedik verszakát énekeljük. A 89. Zsoltár első verszaka így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you.
imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, jó nekünk téged így megszólítani. Jó nekünk átélni és érezni a te irgalmadat. Jó nekünk tudni azt, hogy irgalommal tekintesz ránk. Irgalommal nézel ránk akkor, amikor bűneinkben vergődünk. Akkor, amikor őrlődünk. Akkor, amikor nem látjuk, hogy hogyan tovább. Mélységben vagyunk, nyomorúságban. Köszönjük, hogy a te irgalmad felemel minket. Nem hagy egyedül, nem hagy magunkra, hanem irgalmas kezeidben viszel tovább életünk útján. Istenünk, ebben a világban annyi minden dicsőít téged. Annyi minden hirdeti a te nagy nevedet. Szeretnénk mi is téged áldani, téged magasztalni azért, hogy élünk. Hogy kapcsolatban lehetünk veled. Hogy most tehetünk mi is egy lépést feléd azzal, hogy eljöttünk a te hajlékodba, hallgatni a te szavadat, a te igédet. Istenünk, engedd, hogy a mi dicsőítésünk megmaradjon. Engedd, hogy tudjunk mindig téged áldani és magasztalni azért, amink van. És ne feledkezzünk el a te áldásaidról. Ne feledkezzünk el arról, hogy téged illet a dicsőség. Téged. Nem a mi érdemünk. Nem a mi érdemünk a jó. Nem a mi érdemünk az, hogy azzá váltunk, akivé. Hanem te segítettél ebben. Engedd így látnunk az életünket. Istenünk, nincs senki hozzád hasonló. És mi tudjuk ezt. Tudjuk, mert olyan sokszor megtapasztaltuk a te irgalmas jelenlétedet az életünkben. Köszönjük ezt neked, mennyei atyánk. Arra kérünk most, hogy szólj hozzánk. Ne engedj el bennünket ebből a hajlékból, ebből a templomból üresen. Ne engedd, hogy fülünk, szívünk mellett elszálljanak a te életet adó szavaid. Ragadj meg bennünket. Ragadjon meg minket a te igét. Emeljen fel, bátorítson és küldjön el. Küldjön el azokhoz, akik még nem ismernek téged. Akik nem látták meg, nem tapasztalták meg a te irgalmadat, a te jóságodat. Akik nem élték át azt, hogy téged lehet dicsőíteni. És ez a dicsőítés gyönyörűséges, jó, áldott az emberi lélek számára. Urunk, jó lenne szeretni az utat, amelyen járunk. Úgy szeretnénk szeretni a veled való életet. De bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor nem megy. Sokszor nem tudjuk szeretni azt, amit elénk hoz az élet. Mert olyan sokszor gyötrelem ér. Olyan sokszor nehézség jön az életünkben. Próbák érnek, surlódások. És ezek úgy fájnak. Sajog a lelkünk, sajog az életünk. De tudjuk, hogy ezeket a surlódásokat, tudjuk, hogy ezeket a mélységeket veled lehet áthidalni csak. És veled egészen másképp jöhetünk ki a mélységből. Áldunk és magasztalunk ezért is téged, mennyei atyánk. Vigyél bennünket ezen az úton, karjaidban. Vigyenek a te irgalmas karjaid bennünket. Vigyenek feléd, az örök élet felé. Ne engedd, hogy kiszálljunk, kiszökjünk a te karjaid közül. Bízzunk benne. Adj a szívünkbe gyermeki bizodalmat, amely által reát tudjuk bízni magunkat. Oda tudjuk szentelni neked az utunkat, az életünket, a mindennapjainkat. Segíts ebben. Láttasd meg velünk, Urunk, hogy ez a mi nagy esélyünk. Ez a mi legjobb lehetőségünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Krisztus nevében. Ámen. Isten igényének hallgatására, befogadására készülve a 433. ének első és második verszakát énekeljük. A 433. ének első versszaka így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szólva. Istennek igéje, ami által ebben az órában szólni kíván mi hozzánk, írva található Lukács evangéliumának 5. részében, az 5. rész első 11 versében. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr Lukács evangéliumának 5. részéből olvasom, az 5. rész első 11 verséből. Hallgassuk figyelemmel és alázattal. Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parton. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmi sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Akkor Jézus így szólt Simonhoz. Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték. Őt. Úgy szeretném ha ma megfogalmazódna bennünk, mindannyiunkban, az, hogy mindent otthagyva követni őt. Mindent otthagyva követni őt. Keresztény testvéreim, ezen a mai vasárnapon egy lelki útra, egy utazásra hívlak, invitálok benneteket, egy olyan útra, amelynek stációit, állomásait akkor ott bejárta Simon Péter, és Isten kegyelméből bejárhatjuk itt most mi is. Ennek az útnak 4 állomása lesz, ezeken az állomásokon meg fogunk állni, el fogunk időzni. És amikor megérkezünk együtt ezekbe az állomásokba, akkor nézzünk körül. Nézzünk szét és mérlegeljünk. Gondoljuk át, hogy a mi életünkben, az én életemben mi valósult ebből meg? Mi az, amit még nem tudtam megvalósítani? Mi az, ami engem gyötör? Mi az, ami változtatni kéne? Melyik az az állomás, amelyben leragadtam, amelyben ott rekedtem valamiért? Drága testvéreim, induljunk hát. Induljunk együtt erre az utazásra. Először úgy áll előttünk Péter, mint csődbe jutott ember. Nem is annyira anyagilag van csődben, hanem sokkal inkább lelkileg. Lelki értelemben csődbe jutott Péter, és azt mondja Jézusnak, egész éjszaka fáradtunk, és semmit nem tudtunk. Ennek a csőd helyzetnek, ennek a csőd állapotnak egyik kiváltó okozója, egyik tényezője a fáradtság, a kimerültség, az elcsigázottság. Aztán a másik a sikertelenség. És ezekhez társul az üres háló, az üres szín. Fáradtság, sikertelenség, üres szív, üres élet. Úgy érzem, olyan tünetek ezek, amelyek gyakran bennünket is, még a hívő embert is jellemzik. Azt mondják a tudósok, a pszichológusok, hogy a mai modern embernek az alapérzése a fáradtság, a kimerültség. Annyi esemény van, annyi minden történik velünk, annyi minden történik körülöttünk, hogy egyszerűen nem tudjuk tartani a tempót, a lépést a világnak az eseményeivel, az életünk történéseivel. És a keresztény ember is belefárad ebbe az egészbe, belefárad a hitbe, az imádkozásba, a bibliaolvasásba. Elfáradtunk. Nem csak az idősebbek érezhetik magukat fáradtnak, hanem lám még az ifjabbak is, sőt, még a gyermekek is. Egyszer egy édesanyja mesélte el, hogy amikor az óvodából hazaérkező gyermekének odaszólt, hogy a játékai között rakjon rendet, akkor a gyermek válasza az volt, hogy hát nem elég, hogy fáradtan jövök haza az óvodából, még a játékaim között is én rakjak rendet. Nyilván kifogás volt a gyermek részéről ez, de mindenképpen árulkodó a mondata, hiszen a gyermek is érezheti magát fáradtnak. Érezheti magát kimerültnek. És az a baj, hogy fáradtan mindig a sürgősre összpontosítunk. És ami igazán lényeges, ami igazán fontos lenne, az háttérbe szorul. Azt kiszorítjuk az életünkből. És így fáradtan nem tudunk örülni Isten ajándékainak. Így fáradtan elegünk van mindenből. Így fáradtan nem tudunk figyelni Istenre. Nem tudjuk olvasni az igét. Nem tudunk imádkozni hozzá, mert belefáradtunk már. Az elcsigázottság, a fáradtság mellett ott van a sikertelenség is, mint második tényező, mint második ok, ami az embert csődbe dönti. A sikertelenségnek számtalan megnyilvánulási formája lett az életünkben. Talán valaki számára a sikertelenség abban mutatkozott meg, hogy megismert valakit régen, és azt hitte, azt gondolta, hogy vele majd szépen leérhetni az élet. De nem így történt. Ebből az ismerettségből lett aztán gyötrelem. Lett aztán sok-sok cirkusz. Lett sok-sok nehézség, küzdelem, próba. Valahogy nem jöttek össze a dolgok. És így, ebben a kapcsolatban olyan sikertelennek érezzük magunkat. Vagy valaki más számára a sikertelenség abban mutatkozik meg, hogy mindig újra meg újra próbálkozott valamivel, mindig újra és újra belekezdett valamibe, remélve, hogy ez majd rendbe hozza az életét, ez majd kiegyensúlyozottá teszi, de nem így történt. Ezek a próbálkozások kudarcot vallottak, nem tudtunk kitartani, nem tudtunk megmaradni a szándék, a döntés, az elhatározás mellett. Sikertelennek érezzük magunkat. Vagy lehet számodra a sikertelenség élménye abban nyilvánul meg, hogy minden sikerült, megvan mindened, házad, autód, diplomád, családod, látszólag minden rendben, de valami mégis hiányzik. Mert a szívedben nincsen boldogság, nincsen hála, nincsen derű. Minden sikerült ugyan, és mégsem. Mert valami mégis hiányzik. Vagy lehet valaki abban éli át a sikertelenség csődjét, hogy megroppant az egészsége. És nem tud már úgy küzdeni, nem tud már úgy dolgozni, ahogy egykor. Vagy abban, hogy valamikor másképp hitt. Régen ott volt benne a gyermeki bizodalom. Azt gondolta, hogy képes megváltani a világot. Ott volt benne a szolgálatkészség. Szolgálni akart Istennek. De mára már. Hova lett ez az elhatározottság? Hova tűnt mindez? Elszáll. És az ember sikertelennek érzi magát. Fáradtság, sikertelenség. És ezekhez társul a mély üresség. Üres a hálód, ami ennél sokkal gyötrőbb. Üres az élet. Üres az életünk a fáradtság, a sikertelenség miatt. Nincsen benne már jókedv. Nincsen benne már elhatározás. Nincsen benne már szeretet. Nincs benne már ott Krisztus. Csak fáradt lemondó mosoly van. Csak megtörtség. Csak közömbösség. Mert nincs bennünk ott az Isten. Mert nem állunk meg az előtt, aki megtölthetne bennünket. Aki megtölthetné a szívünket, az életünket. Miért nem állunk meg előtte? Miért? Csőd helyzet. Ugye milyen szörnyű ez az állomás? Ugye milyen feszült? Nem akarunk itt maradni. Nem akarunk itt megállni, menjünk tovább. Igen, menjünk tovább. Csőd helyzetben van Péter, és lelki útunk során lehet, hogy mi is itt tartunk. Ebben az állomásban, csődben vagyunk. De van tovább. Mi is most tovább léphetünk. Elindulunk tovább, és megérkezhetünk a második állomásba, a második stációban. Arról beszél az ige, hogy a csődben lévő ember, azaz Péter, és mi mindannyian ezen a mai vasárnapon, megszólított emberré válik, megszólított emberekké válnak. Jézus nem hagyja magára a csődben lévőt, hanem oda megy, és megszólítja. Kér valamit tőle. Egészen egyszerű dolgot kér Pétertől is. Tudnélik azt, hogy engedd meg, hogy a csónakot szószék legyen. Engedd meg, hogy a csónakodból prédikálja a tömeg, a sokaság. Engedd meg te is, testvérem, hogy Krisztus lakozást vegyen a lelkedben, az életedben. Engedd meg, hogy beköltözzön a szívedbe. Milyen megható, hogy a mindenség ura kér. Oda jön szelíden hozzánk, és egyszerűen kér. Meghagyja a belső szabadságunkat. Tiszteletben tartja a döntésünket. Megengedi, hogy mi mondjuk ki, hogy te mondd ki. Igen, Uram, én téged akarlak követni. Igen, Uram, én az életem útján veled akarok járni. Ha csődben vagyok, akkor tudom, hogy te kisegíthet ebből. Veled akarom folytatni. Érdekes az, testvéreim, hogy Jézus úgy kér, hogy ezáltal megajándékozza Pétert. Úgy tűnik, mintha Péter adná a csónakját oda a Krisztusnak a prédikálásra, de valójában ő nyeri a legtöbbet. Mert azzal, hogy beengedte a csónakjába Krisztust, ezáltal Péter elszakadt a csődhelyzetétől. A csődhelyzet elkezdett eloszlani, mint egy felszámolódni. És valami megváltozik, valami átalakul. Ebben a történetben, a történet mögött két prédikáció hangzott el. Az első prédikáció úgy, hogy ott volt Jézus a parton, ott volt körülötte a tömeg, a sokaság, és onnan szólt hozzá. Ott voltak valahol Péterék is a csónakban, de nem figyeltek oda Krisztusra. El voltak üres hálóikkal, azokat kiszagadták, talán korgott a gyomruk is. Szívüknek a tekintete csak a csődre irány. De van egy második prédikáció, amikor már ott van Krisztus a csónakban. És onnan szól a sokasághoz, onnan szól a tömeghez. Ott van Péterrel egy csónakban. És ott van Péter Krisztus lábainál. A megváltóval egy csónakban. Egészen közel hozzá. Hallja Krisztus lélegzetvételét. Szemébe nézhet. Gondold el, testvérem, a megváltó szelíd szemében. És ebben a közelségben meghallja, amit meg kell hallania. Ebben a közelségben, hogy igazán Krisztusra figyel. És ebben a közelségben megszűnik a csőd testvérei. Ebben a közelségben minden megváltozik. Átalakul. Olyan sokszor vagyunk úgy mi is, hogy eljövünk ide a templomba. Leülünk a templompadokba. Halljuk ugyan a prédikációt, halljuk az Isten szavát, de közben el vagyunk valami mással. Hálóinkat kötjük talán. Vagy korgó gyomrunkra figyelünk. Vagy fennakadunk formai, külsőséges dolgokon. Vagy csak azért jövünk, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk. Megmutassuk az új ruhánkat. Vagy megnézzük, hogy a másik miben jött, hogyan jött ide. Leköt a csőd, és szívünk tekintete nem irányul Krisztusra, hanem csak a csődre. De milyen más az, amikor eljövök ide a templomba, leülök Jézus lábai elé, leülök minden gondommal, minden bajommal, a csőddel a szívemben, az életemben, és szívemnek a tekintete rejá irányul, és meghallom a szót, ami kell, hogy kibírjam ezt az életet. Meghallom a mondatot, ami mindent megváltoztat, ami átalakít. Jézus kér. Azért kér, mert tiszteletben tartja a döntésünket. Talán most azt kéri tőled, hogy figyelj oda rá. Figyelj arra, amit mondani akar. Figyelj arra, amit üzenni akar neked. És közben úgy kér, hogy meg is ajándékozz bennünket. Aztán Jézus nem csak kér, hanem szelíden parancsol is. Azt mondja Péternek, és ezt kellett Péternek meghallania, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Evezz a mélyre. Testvérem, evezzünk most mi is a mélyre. Evezzünk a mélyre, és vessük ki a hálóinkat fogásra. Evezzünk a mélyre, és lássuk meg, hogy mi tört össze. Lássuk meg, hogy mi döntötte az életünket csődbe. Evezzünk a mélyre. Ne maradjunk meg a felszínen. Ne maradjunk meg a sekélységben. Ne kapirgáljunk ott. Hanem evezzünk a mélyre. Azt, ha sikertelennek érezzük magunkat. Azt, ha fáradtak vagyunk. Azt, ha megkiürült az életünk, a szívünk, a lelkünk. Az valamilyen belső okra utal. Annak van valami kiváltó okozója. Van valami tünete. De gyertek, evezzünk most együtt a mélybe. Lehet, van valaki közöttünk, aki azt mondja, hogy olyan ideges vagyok. Úgy meggyengülnek az idegeim, nem bírom tovább. Nincs már türelmem a férjemhez, a feleségemhez, a gyermekeimhez, a szüleimhez. Elegem van. Annak azt mondja Jézus, hogy evezz a mélyre. És lásd meg, hogy nem az idegeid el van baj, hanem azzal, hogy rendezetlen dolgaid vannak önmagaddal, embertársaiddal és veled. Rendezd el, és meg fogsz nyugodni. Nem leszel már ideges. Ez a minden. És lásd meg ezt. Vagy lehet van valaki közöttünk, aki azt mondja, hogy annyi a keresztem, annyi a bajom, hogy nem bírom tovább. Akkor a teher nehezedik rajám, hogy érzem, hogy összeroskadok. Annak azt mondja Jézus, hogy ez a méret. És lásd meg, hogy nem a kereszteddel van baj, hanem azzal, hogy már régen nem borultál le előtte. És már régen nem kérted el a naponkénti erőt, ami kell a kereszt cipeléséhez. Ezért borulsz ki. Ezért érzed úgy, hogy nem bírod tovább. De borulj le előttem. Borulj le elém, és kérd az erőt, hogy igazán. Mondd el, hogy mi bánt. Ez a méret. És lásd meg ezt. Talán van, aki azt mondja közülünk, hogy nélküle nem tudok élni. Nem tudok élni nélküle. És ez vonatkozhat egy személyre, egy szenvedélyre, vagy ki tudja kinek, mire az életében. De Krisztus ma a mélyre vezet bennünket, és azt mondja, hogy nem az a baj, hogy nélküle nem tudsz élni, hanem az, hogy nélkülem nem lehet élni. Ha nélküle próbálsz élni, akkor nem élsz igazán. Mert a Jézus nélküli élet nem élet. Ez a mélyre. És lásd meg ezt. Vagy lehet valaki jajunk, oda az igazság. Átjátszottak, becsaptak. Becsapott az, akiben megbíztam, akit szerettem, akiben hittem. Annak azt mondja Jézus, hogy ez a mélyre. És lásd meg, hogy én vagyok az igazság. Olyan igazság, amit soha senki és semmi nem vehet el tőle. És én téged is igazzá tettlek. Evez a mélyre. És lásd meg ezt. A gyógyászatban is a tünetek valamilyen belső okra utalnak. Az, ha köhögünk, az, ha folyik az orrunk, az valamilyen belső baktériumra utal. A lélek világában is pontosan így van ez. Oda kell nekünk eljutni, a mélybe, a mélyre, hogy meglássuk a dolgaink kiváltó okozóját, a bajoknak az okát, a csődnek az okát. Vesd ki a hálódat fogásra, mondja tovább Jézus. Vesd ki a hálódat fogásra. Azért volt erre szükség, hogy Krisztus megmutassa, neki hatalma van megtölteni az emberi életnek az üres hálóját. Neki hatalma van megtölteni az üres szívünket, az üres életünket. És Péter engedelmeskedik, és ez olyan megdöbbentő számomra, hiszen mestersége szerint Péter mégis egy tapasztalt halász volt. Krisztus pedig mestersége szerint ács volt. Most gondoljuk el, egy tapasztalt halász, mint egy kioktat, egy ácsmester. És Péter mégis engedelmeskedik. Ezzel azt kockáztatja meg, hogy esetleg nevetség tárgyává válhatott volna, hiszen egész éjszaka fáradtak, egész éjszaka haláztak, de semmit nem fogtak. De az ács szavára mégis kiveti a hálóját. És ezzel Péter azt kockáztatta meg, hogy esetleg nevetség tárgyává válhatott volna. Hiszen gondoljuk el, mi lett volna, ha üresen húzza ki a hálóját? A körülötte lévők, a többiek gúnytűztek volna belőle, és azt mondták volna, de rászedtek. Na látod? Bolondot csináltak belőle. De Péter vállalja a rizikót. Vállalja a kockázatot. Testvéreim, az igazi hit, az meri vállalni a kockázatot. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom, hogy lesz. De ha nekem Isten valamit megmondott, akkor megteszem azt. Mert tudom, hogy előbb-utóbb az engedelmes életet, az engedelmes szívet megáldja. Az a baj velünk, hogy mi nem szeretjük vállalni a rizikót. Én sem szeretem. És melyik ki szereti, melyik ember szereti vállalni a kockázatot? Szeretjük, hogyha be vagyunk biztosítva, anyagilag is, mindenféle szempontból. És adunk a másik véleményére. Félünk attól, hogy Hát ha bevállaljuk a kockázatot, a rizikót, akkor a dolog rosszul sül el, és vajon mit fog szólni hozzá a másik ember? Ki nevet? Ki gúnyol, hogy hát nem kellett volna hallgatnom a szóra Krisztus szavát? És így az ember véleményét sokszor előbbre helyezzük Isten véleményénél, Isten szavánál. De testvéreim, ahhoz, hogy az életünk a hit szempontjából mélységbe jusson, ahhoz vállalnunk kell a rizikót. Ahhoz sokszor kockáztatni kell. Mert tudjuk, hogy aki mer, az nyer. A csődben lévő ember íme megszólított emberré vált. Mi is megszólított emberekké váltunk. És elérkeztünk a harmadik állomáshoz, a harmadik stációhoz. Azt láthatjuk, hogy Péter megnyílt szemű emberré válik. Bevetette a hálóját, és az megkelt halak sokaságával. És ezt látva Péter egészen furcsa módon reagál. Gondoljuk egy kicsit magunk elé ezt a helyzetet. Képzeljük bele magunkat ebbe az állapotba. Halászta valakinek az útbaigazítására, a tanácsára, és a fogás csodás lett. Hogyan reagálnánk ezt le? A sekélyes, hitű vagy hitetlen ember, az mindig a hasznot látja, a profitot, hogy milyen jó nekem. Ha én és az Isten összefogunk, akkor ebből én csak jól jöhetek ki. Én vagyok a halászmester, aki olyan bölcs, aki akkora életbölcsességgel rendelkezem. Krisztus is valamiféle mester, de ő egészen másfajta. Ő megmondja nekem, hogy mit, hogyan kell ebben az életben. Én szakszerűen engedelmeskedek, és a fogás csodás lesz. Kényelmes, jó lesz az életem. Ilyenkor nem Krisztus kell nekünk. Nem a megváltóval való személyes közösség, személyes kapcsolat, hanem csak a tele hála. Csak az áldása. Micsoda önző magatartás ez, amikor az ember csak a hasznot, a profitot látja a kereszténységében, és nem Krisztus, nem a megváltott. Egy történet szerint egy ember kifogta az aranyhalat, és az aranyhal könyörgött neki, hogy dobja vissza. Teljesíti három kívánságát, csak dobja vissza. Meg volt a három kívánság, az beteljesült. És az ember azután megsütötte az aranyhalat is, és megette. És a járók felül orra menve látja, hogy süti az aranyhalat az ember. És azt mondja neki, hogy de hát attól kívánni kellett volna. Mire ő csak annyit mondott, az már megvan. Micsoda önző magatartás. És milyen nagy dolog, testvéreim, milyen nagy dolog, hogy Isten így sem hagy magunkra. Így is gondoskodik rólunk. De Péter szeme megnyílik. És nem a hasznot látja már. Nem a profitot látja már. Hanem Jézus. Átérzés, átéli, hogy ott van vele egy csónakban, az ő csónakjában a megváltó, az Úr Jézus Krisztus, aki nem csak egy ember, aki ismeri a vizet mélységeit, aki látja, hogy hol vannak a halak, hol van az áldás, a lehetőség, hanem látja, hogy ő az Úr. Ő a megváltó. Igaz Isten. Amikor rádöbben erre, amikor ezt felismeri, akkor leborul. És ebben a világosságban Krisztus fényénél látni kezdi önmagát. És azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Menj el tőlem, Uram. Megnyílt a szeme. Eddig olyan jó embernek gondolta magát, ahogyan legtöbbünk is, ahogyan én is, és te is. Ugye azt mondjuk, hogy hát én sem vagyok rosszabb, mint a másik, sőt, még jobb vagyok, jár a templomban. Nem loptam többet, mint a másik, nem hazudtam többet, sőt, kevesebbet, nem csaltam, nem öltem. Vagyok olyan, mint bárki más, sőt, még jobb. Így próbáljuk magunkat egymáshoz hasonlítgatni, mert így akarjuk a bűneinket kicsinyíteni, zsugorítani. De milyen más az, amikor meglátom magam, amikor már nem az lesz a fontos, hogy a másikhoz képest milyen vagyok, hanem látom azt, hogy bűn bocsánatra szorult ember vagyok. Szükségem van Krisztus bűnbocsánatára, szükségem van a bűnbánatra, és arra, hogy Krisztus nekem megbocsásson. Megnyílik a szemünk, és az önmagunkról alkotott fenséges képünk átalakul. Mert látjuk,
hogy bűnbocsánatra szorulok.
Ilyenkor nem a hal kell már, nem a tele háló, hanem Krisztus,
a vele való kapcsolat, a vele való közösség.
Ilyen meggyőzhető emberré vált Péter.
Nem csak használni akarta a jövőben már Krisztust halfogásra, hanem átérezte, hogy ott van vele az Isten egy csónakban.
Átérezte, hogy ott van mellette az,
aki megbocsátja a bűnét, aki kivezeti őt a csődből.
A végső negyedik stációja ennek az útnak az, hogy az ilyen embert Jézus nem hagyja a leborulásban, a megnyílt szemű embert Krisztus nem hagyja a bűnében, nem hagyja lent a mélységben, a nyomorúságában, hanem felemel. És azt mondja Péternek Jézus, hogy ne félj,
ezentúl emberhalász leszel.
Ezentúl emberhalász leszel. Mindaz, amit itt átértél, amit megtapasztaltál,
az, hogy a mélységek felé vezettek, az, hogy a lelkedet, a hálódat megtöltöttem,
az nem csak érted van, hanem másokért is.
Azokért, akikhez most elküldenek téged,
akik éppen rajtad keresztül juthatnak el hozzám, akik éppen általad ismerhetnek meg majd engem.
Jézusnak fontosak vagyunk mi, akik most itt vagyunk. De fontos a másik ember.
Fontos a szomszédod. Fontos a gyermeked. Fontosak a szüleidet.
A keresztszüleid. Hát soha nem gondoltunk még arra, hogy Krisztus éppen rajtunk keresztül akar megnyerni önmagának némelyeket.
Éppen általunk akarja küldeni a vallásórás gyermekeket szombatonként.
Vagy vasárnaponként.
Hogy éppen minket akar erre felhasználni?
Hogy éppen általunk akarja hirdetni az igét, az evangéliumot valamilyen formában?
És éppen rajtunk keresztül akarja hívni Krisztus ebbe a közösségbe, ebbe a templomba az embereket? Emberek vannak körülöttünk. Sötétségben sindődők. Olyanok, akik elvesztették az életüknek az eszenciáját, a lényegét, az ízét, a szépségét. És Krisztus éppen rajtunk keresztül akar megmutatkozni nekik. Egy állatorvos mesélte el, hogy az egyetem elvégzése után egy kis faluba került ki orvosnak, és ott a kertjében jött, ment, tett, vett, és egyszer csak a kertjének egyik részében egy sánta kutyát pillantott meg. Oda hívta magához a kutyát, és megdöbbenve látta, hogy a kutyának el van törve a lába. Bevitte a rendelőbe, megipszelte, gyógyba tette, rendbe hozta a kutyának a lábát, és a következő néhány napig az állat ott maradt vele, amit megdöbbent. És nem sokkal ezután, néhány nap múlva, az orvos megdöbbenésére a kutya nem volt sehol, eltűnt.
Ennyit a kutyát hűségéről, mondotta az állatorvos, és
nem sokkal ezután kapirgálást, bonyítást hallott az ajtaján.
Oda ment, kinyitotta, és
csodálkozva látta, hogy az általa meggyógyított sánta kutya, aki már meggyógyult, egy másik beteg, egy másik sánta kutyával tért vissza. Ez az állat átérezte, hogy felelős a kutya társának.
Hát mennyivel inkább át kéne éreznie ezt az értelmes embernek?
Nekünk.
Emmanuel Levinas úgy fogalmazta ezt meg, hogy a másik ember arcából felhívás érkezik irányába. Felhívás, melyből azt olvashatom le, hogy felelős vagy értem. Felelős vagy értem.
Ha egy embert Krisztushoz gyűjtök, az többet ér annál, hogy milliókat gyűjtök egybe valamilyen más oknál fogva, valamilyen más célból itt a világban. Ha egy embert megpróbálok az igazság útjára állítani, az többet ér annál, mintha a csillagot tennék a maga pályájára.
Mert a csillag egyszer lehullik, megsemmisül, de aki hisz, aki hitre jut, annak örök élete van. Örök élete. És az igazok ragyognak, mint a csillagok az égen.
Egy lelki út. bejárta ezt, akkor ott Simon Péter. És Isten kegyelméből bejárhattuk most mi is. Láthattuk, hogy milyen csődben lenne. Fölismerhettük a csőd helyzetnek, a csőd élménynek a kiváltó okozóit, a tényezőit, a sikertelenséget, a fáradtságot, az ürességet. De tovább haladhattunk. Tovább léphetünk, és megszólított emberekké válhattunk. A csődben lévő emberhez szól Krisztus. Testvéreim, mi ma megszólított emberekké váltunk. És ha Krisztus szavát meghalljuk, hogyha közel engedjük őt magunkhoz, akkor megnyílhat a szemünk. És Krisztus nyitogatja a mi szemünket. Nyitogatja a tekintetünket. Szeretné, hogyha a csődről reá tudnánk tekinteni. Reá tudnánk figyelni. És meglátnánk, hogy a csőd miért van. Meglátnánk a bűneinket, hogy hol tévedtünk, hol döntöttünk rosszul. De ő nem hagy a rossz döntésben. Nem hagy a bűnben. Nem hagy lent, hanem felemel. A csődben lévő embert, akit Krisztus megszólított, akinek megnyílt a szeme, felemelje az Úr Jézus. Drága testvéreim, gondoljuk újra ezt a lelki utat. Vegyük újra ezeket a stációkat, ezeket az állomásokat. És ha valahol leragadtunk, ha a csődben ragadtunk, ha a bűnben ragadtunk, akkor engedjük be a csónakunkba. Engedjük be a szívünkbe, az életünkbe Krisztust. Mert ő elszakít a csődtől. Amen. Válaszolva Isten igéjére, a 310. éneket énekeljük, a 310. énekünknek mind a 4 versszakát. A 310. énekünk így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. imádkozzunk. Reánk tekintő Úr Jézus Krisztusunk, olyan jó nekünk a Te jelenlétedben megállni, és a Te szelíd szemeddel szembesülni. Olyan jó nekünk ebből a szelíd szemből erőt meríteni. Olyan jó nekünk tudni, hogy Te nem tekintesz el mellettünk. Te nem nézed a mi bűneinket, hanem minket nézel. Látod a vétkeinket, látod azt, hogy mik és kik vagyunk, de minket akarsz. A mi életünket, a mi lelkünket, a mi szívünket. Istenünk, Krisztusunk, látod azt is, hogy csődben vagyunk. Látod, Urunk, hogy belefáradtunk a kereszténységbe. Belefáradtunk hitünk gyakorlásába. Belefáradtunk az életbe. Kimerültünk, elcsigázottak vagyunk. Látod azt is, hogy sikertelennek érezzük magunkat. Annyi mindennel próbálkoztunk, annyi mindenbe belevágtunk. De nem jöttek össze a dolgok úgy, ahogy akartunk. És ezért kiürültünk. Kiürült a szívünk, az életünk. Kiürült a lelkünk. Olyan jó tudni azt, hogy Te nem csak nézel bennünket, Krisztusunk. Te nem csak reánk tekintesz, hanem meg is szólítasz. Áldott légy a szóért. Azért, ami egykor megszólított bennünket. És áldott légy, hogy újra meg újra szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy a Te szavad annyi mindennel szembesít bennünket. Szembesít azzal, hogy miért jutottunk csődbe. Hogy miért vagyunk fáradtak, sikertelenek. Miért ürült ki a szívünk, az életünk. Urunk, csak így válhatunk megnyílt szemű emberekké. Ha Te megszólítasz, és megláttatod velünk, hogy mi a csődnek az okozója, a kiváltó tényezője. Hogyha a mélyre vezetsz bennünket, és azt mondod, evezzünk a mélyre. Istenünk, adj nekünk erőt a mélyre evezni. Adj nekünk erőt dönteni. Adj nekünk erőt lemondani arról, ami nem tőled van. És add, hogy tudjuk felölteni azt, ami kell a folytatáshoz. Ami kell a veled való kapcsolathoz. Urunk, megnyílt a szemünk, megnyílik a szemünk, és látjuk azt, hogy ítéletre méltó, bűnnel fertőzött emberek vagyunk. De arra kérünk, hogy Te emelj fel. Te tisztíts meg. Te mossál meg bennünket. Te gyógyíts be a sebeinket. Te vedd el a bűnünket, a vétkeinket. Engedd, hogy a Te vérednek vessük alá magunkat. A Te véred megtisztító erejének, hatalmának. Urunk, ne engedd, hogy az életünk útján, a lelki útunk során ott ragadjunk a csődben, távol tőled. Ne engedd, hogy szívünk tekintete a csődre irányuljon csak, hanem halljuk meg a Te szavadat. Engedjünk be a csónakunkba, az életünkbe téged. Fogadjunk be a szívünkbe téged. Könyörgünk ezért, mennyei Atyánk. Istenünk, imádkozunk most a betegekért. Imádkozunk a gyászolókért, gyülekezetünk gyászolóiért, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjukra szerettüket, hozzátartozójukat. Kérünk, Te adj vigasztalódást ezeknek a testvéreinknek. Te szakítsd el őket ettől a csődtől. Te láttasd meg velük, hogy van tovább, hogy van folytatás. Hogy benned lehet mindig újra kezdeni. Hogy benned, nálad van új élet. Te vagy a forrás. Olyan forrás, amelyből, ha merítünk, soha többé nem szomjúzunk meg. Istenünk, könyörgünk gyülekezetünkért. Imádkozunk, Urunk, a vallásórás gyermekekért. Kérünk, Te hozd el őket ebbe a közösségbe, ebbe a templomba. Add, Urunk, hogy tudjunk együtt lenni velük. Tudjunk együtt lenni egymással és vele. Hogy a szívük már most, gyermekként, a Te szent lelkeddel megteljen. Hiszen hisszük, hogy Te a gyermek szívében is munkálkodsz. Hiszen Te azt kéred tőlünk, hogy engedjük hozzád menni a gyermekeket. Istenünk, imádkozunk a különböző alkalmainkért. Te adj épülést ezeken az alkalmakon. Te adj, Urunk, a családokba békességet. Te adj szeretetet. Te szüntesd meg a csőd helyzetet a házastársak között. Istenünk, köszönjük, hogy Te meghallgattál bennünket. Áldott légy Úr Jézus Krisztus. Ámen. Csendes imában járulunk az Úr elé. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a zilahi árvák számára folytatódik a gyűjtés, és adományunkat a kiáratokhoz elhelyezett felségekben tehetjük bele. Jelentem gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten két testvérünket kísértük utolsó útjukra, hétfőn Kalló Márton testvérünket, aki 86. évében hunyt el, a Gyöngyvirág út 15. száma alatt élt. Vigasztalódást kívánunk feleségének, lányának, testvéreinek, unokáinak, rokonainak, hozzátartozóinak. Szerdán pedig Pál Erzsébetet kísértük utolsó útjára, akit Isten 95 évvel áldott meg ebben a földi életben, a Gyár utca 5 szám alatt élte életét. Vigasztalódást kívánunk gyermekeinek, hozzátartozóinak, unokáinak, szeretteinek, gépunokáinak. Jelentem a gyülekezetnek, hogy az éjféli kiáltás megérkezett, és az előfizetők átvehetik ezt a kiadványt. Hirdetem továbbá, hogy szombaton 3 órától vallásórát tartunk. Arra kérem a gyülekezet tagjait, hogy küldjék ezekre az alkalmunkra a gyermekeket, az 5-7. Osztályos ifjakat, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos az ő szívükben is elültetni az evangéliumnak a magját, és tudjuk azt, hogy az majd gyümölcsöt teremt a jövőben. Ezért arra kérem a gyülekezet tagjait, hogy ha ismernek 5-7. Osztályos gyermeket ebben a gyülekezetben, akkor küldjék ezekre az alkalmakra, és hogyha valaki számára gondot jelent eljönni ide, nem meri elengedni a gyermekét a vasút vagy valami miatt, akkor ezt közöljék velünk, ezt is valahogyan, valamilyen formában megpróbáljuk megoldani. Hitvallás tételre készülve a 456. ének első és második verszakát énekeljük. A 456. ének első verszaka így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Thank you.
tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el Anyaszentegyházunk hitvallását.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Áldásra várva a 481. éneket énekeljük. A 481. éneknek mind a két versszakát, a 481. ének így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.